3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A mobil cellaadatok alapján több mint 798 000 mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István napi ünnepségeken a budapesti rakparton és a környékén. 12,5%-kal több, mint az elmúlt évben. A tűzijátékra, a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 000-et. Áll a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében. A cellaadatok szerint az ünneplők 83%-a magyar volt, ami 14%-os növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 000-es száma 7%-os növekedést mutat a 2024-es Szent István naphoz képest, tették hozzá. A legfontosabb küldő országok között Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia szerepelt. Az esti tűzijátékra érkezők száma 125 000-rel volt több, mint 2024-ben. A látogatók 80%-a magyar volt, hozzájuk mintegy 60 országból csaknem 89 000 külföldi mobil tulajdonos vendég csatlakozott. Ez utóbbi 27%-kal több vendéget jelent, mint a tavalyi évben. Emlékezni kötelességünk, írja a Fidelitas országos elnöke Facebook oldalán a totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából. Mohácsi István úgy fogalmazott, az áldozatok nem csupán számok a történelem lapjain, hanem emberek, családok, sorsok, akiket a zsarnokság tört ketté. A magyar nemzet sokat szenvedett a 20. század önkényuralmi rendszerei alatt, mégis mindig újra és újra felállt, mert szabadságvágyunk erősebb volt minden elnyomásnál, tette hozzá. A politikus kiemelte, a mi nemzedékünk felelőssége, hogy tovább vigyük ezt az örökséget. A diktatúrák emléke arra figyelmeztet, soha nem engedhetjük, hogy bárki elvegye tőlünk a szabadságot, a demokráciát és a nemzeti függetlenséget. Emlékezünk és emlékeztetünk, soha többé diktatúra, fűzte hozzá Mohácsi István. Az Erzsébet tábor lényege, hogy érezzük az összetartozást mi magyarok szerte a Kárpát hazában, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Erdélyből érkezett Erzsébet táboros gyermekeknek, akiket az országházban köszöntött. Hankó Balázs úgy fogalmazott, az Erzsébet tábor boldogságot, mosolyt és örömet csalt a gyerekek arcára. A nemzeti összetartozást jeleníti meg az is, hogy itt vagyunk az országházban, a Szent Koronánk előtt, és együtt élhetjük át azt, amit 1025 évvel ezelőtt Szent István királyunk tett, fogalmazott a miniszter. Kiemelte, idén összesen 4000 fiatal vett részt a nyári táborokban külhomból, szerte a Kárpát-medencéből. Legyünk hát büszkék arra, hogy mi magyarok a Kárpát-medencében több mint 1000 év múltán is magyarul összetartozva köszöntjük egymást, mert kultúránk keresztény, magyar identitásunk köt bennünket össze, fogalmazott Hankó Balázs. 3 évtizede látható együtt a debreceni Déri Múzeumban Munkácsi Mihály Krisztus trilógiájának 3 nagyméretű alkotása, az Ecce Homo, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota. Ebből az alkalomból augusztus 26-a és 31-e között 6 alkalommal különleges előadásokkal, fényjátékokkal kísért tárlatvezetést tartanak a múzeum Munkácsi termében, közölte az intézmény. A közlemény felidézi, hogy éppen 3 évtizede annak, hogy első alkalommal Debrecenbe érkezett Munkácsi Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. Restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsi terembe. Ez Kürti Katalin művészettörténész a művek együttes bemutatása érdekében folytatott kutató munkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én a Krisztus képeket először Debrecenben állították ki együtt, a 3 alkotást addig senki, maga a festő, Munkácsi Mihály sem látta, soha együtt, írja a múzeum közleményében. Sport. A sportnak és a geopolitikának semmi köze nem lehet egymáshoz, a magyar kormány ezért továbbra is amellett száll síkra, hogy mindenki, aki kvalifikál, részt vehessen az olimpián, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot korábban 2013 és 25 között vezető Thomas Bach díszdoktorra avatásán vett részt a Testnevelési Egyetemen, majd beszédében hangsúlyozta, hogy az utóbbi bő 10 évben az emberiség a veszélyek korában élt, súlyos biztonsági, gazdasági és egészségügyi válságokkal kellett szembenézni. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati műsorunk témái: Leó pápa beszéde a katolikus politikusokhoz. Építsetek hidat az emberek és Isten városa között. Interjú a kiakatáson részt vett Azbej Trisztán államtitkárral a Szent Atya üzenetéről. Leó pápa beszéde a katolikus politikusokhoz. Építsetek hidat az emberek és Isten városa között. Augusztus 23-án szombaton délelőtt fogadta Leó pápa az apostoli palota kellementermében a Frascatiban ülésező nemzetközi katolikus törvényhozók hálózatának 150 tagját, akikhez angol nyelvű beszéddel fordult. A kiallgatáson részt vett Azbej Trisztán, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár, Hölvényi György, KDNP-s Európa Parlamenti képviselő, akiket elkísért Habsburg-Lotaringiai Erdván szentszéki nagykövet. Kedves testvéreim Krisztusban, köszöntötte Leó pápa a vendégeit. Örömmel üdvözlöm Önöket, a nemzetközi katolikus jogalkotók hálózatának tagjait. Köszönöm, hogy ellátogattak hozzánk a remény jubileuma alkalmából.
Jubilee of Hope.
Önök a 16. éves találkozójukra jöttek össze, amelyen a gondolatébresztő témája az új világrend, a nagyhatalmi politika, az egyesített uralom és az emberi boldogulás jövője. Ezek a szavak egyszerre keltenek bennem aggodalmat és vágyakozást. Aggódunk a világunk irányvonaláért, ugyanakkor vágyakozunk az igazi emberi boldogulás után, egy olyan világ után, ahol minden ember békében, szabadságban és kiteljesedésben élhet Isten terve szerint. Ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket a jelenlegi körülmények között, különösen ti, katolikus törvényhozók és politikai vezetők, visszatekinthetünk a múltba, Hippói Szent Ágoston kiemelkedő alakjára. A késői római korszak egyházi vezetőjeként hatalmas felfordulások és társadalmi bombás tanúja volt. Válaszul erre megírta az Isten városa című művét,
The City of God,
amely reményt és értelmet adó víziót kínál, és ma is aktuális számunkra. Ez az egyházatya azt tanította, hogy az emberi történelem során két város fonódik össze, az emberek városa és Isten városa. Ezek a városok spirituális valóságokat jelentenek, az emberi szív két irányultságát, és ennél fogva az emberi civilizáció két irányultságát is. Az ember városát, amely a büszkeségen és az ön szereteten alapul, a hatalom, a presztízs és az öröm keresése. Az Isten városát, amely a büszkeségen és az ön szereteten alapul, a hatalom, a presztízs és az öröm keresése jellemzi. Isten városát, amely az önzetlen Isten szereteten alapul, az igazságosság, a jótékonyság és az alázatosság jellemzi. Ezekkel a kifejezésekkel Szent Ágoston arra buzította a keresztényeket, hogy töltsék meg a földi társadalmat Isten országának értékeivel, ezáltal irányítsák a történelmet Istenben való végső beteljesülése felé.
Fulfillment in God.
Ugyanakkor tegyék lehetővé az ember valódi boldogságát itt ebben az életben. Ez a teológiai szemlélet támaszt nyújthat számunkra a mai változó áramlatok közepette, mint amilyenek az új súlypontok megjelenése, a régi szövetségek átrendeződése, a globális vállalatok és technológiák példátlan hatása, nem is beszélve a számos erőszakos konfliktusról. A hívők előtt álló döntő kérdést jelent a következő. Hogyan tudjuk ezt a feladatot végrehajtani? Kérdezte Leó pápa. Ahhoz, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, tisztázunk el az emberi boldogság jelentését. Manapság a boldog életet gyakran összekeverik az anyagi jóléttel, vagy a korlátlan egyéni autonómiával. Az úgynevezett ideális jövő, amelyet elénk tárnak, gyakran a technológiai kényelem és a fogyasztói elégedettségről szól. De tudjuk, hogy ez nem elég.
We know that this is not enough.
Látjuk ezt a gazdag jóléti társadalmakban, ahol sokan küszködnek magányossággal, kétségbeeséssel és az értelmetlenség érzésével. Ám az igazi emberi boldogulás abból fakad, amit az egyház átfogó emberi fejlődésnek nevez. Ez az emberről alkotott elképzelés a természet törvényben gyökerezik, abban az erkölcsi rendben, amelyet Isten az emberi szívbe írt, és amelynek mélyebb igazságait Krisztus evangéliuma világítja meg. Ebben a tekintetben az igazi emberi boldogulás akkor valósul meg, amikor az egyének erényesen és egészséges közösségekben élnek, és nem csak azt élvezik, amiük van, hanem azt is, hogy ők Isten gyermekei. Ez biztosítja a szabadságot az igazság kereséséhez, Isten imádásához és a családok békés neveléséhez. Az emberi boldogulás jövője attól függ, folytatta a pápa, hogy melyik szeretet köré szervezzük társadalmunkat, az önszeretet vagy az Isten és a felebarát szeretete köré. Természetesen mi már tudjuk a választ. Katolikus törvényhozóként és közszolgaként hivatásuk az, hogy hidat építsenek az emberek városa és Isten városa között.
To be bridge builders between the city of God and the city of man.
Arra butítalak benneteket, szólt Leó pápa, hogy olyan világért dolgozzatok, ahol a hatalmat a lelkiismeret korlátozza, és ahol a törvény az emberi méltóság szolgálatában áll. Arra is bátorítalak benneteket, hogy utasítsátok el azt a veszélyes és önmagát megcáfoló gondolkodásmódot, amely szerint semmi sem változhat meg. Óriási a kihívás, de Isten kegyelme, amely az emberi szívekben munkálkodik, még hatalmasabb. Tiszteletre méltó elődöm rámutatott a remény diplomáciájának szükségességére. Én hozzáteszem, hogy szükségünk van egy remény politikájára is, és egy remény gazdaság politikájára is, amely abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy még most is, Krisztus kegyelmén keresztül visszatükrözhetjük az ő fényét a földi városban. Köszönöm, hogy elkötelezetten hirdetik az evangélium üzenetét a nyilvánosság előtt, és biztosítom imáimról önöket, szeretteiket és mindazokat, akiket szolgálnak.
May the Lord Jesus, the Prince of Peace,
az Úr Jézus, a béke fejedelme áldja és vezesse erőfeszítéseiket az emberi család valódi felvirágzása érdekében. Zárta a buzdítással Leó pápa a beszédét, amelyet a rendezkezett katolikus törvényhozók hálózatának 150 tagja az intézet szombat délelőtt. Interjú a kiakatáson részt vett Azbej Trisztán államtitkárral a Szent Atya üzenetéről. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában az Beatrice-t, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkárt, aki pár órával ezelőtt a Szentatyával, 14. Leó pápával találkozott. Ennek a mostani találkozónak, a katolikus törvényhozók Frascati találkozójának a különlegessége, hogy a Szentatya nem csak fogadta a hálózat mintegy 150 tagját, hanem egyúttal egy beszéddel is fordult hozzátok. Államtitkár úr, melyek voltak a pápa beszédének, amelyet ugye angol nyelven mondott el, anyanyelvén, a súlypontjai?
16. alkalommal találkoznak a világ mind a négy égtájáról Rómába érkező katolikus törvényhozók, politikusok, állami vezetők, és ezeknek a találkozóknak a többségében a Szentatya, korábban Ferenc pápa, most pedig első alkalommal Leó pápa audiencián fogadta a résztvevőket, de az audienciának az mondjuk úgy, hogy udvariassági keretein túlmenően útra valóval is ellátott minket. 14. Leó pápának az audiencián résztvevő katolikus törvényhozóknak mondott üzenete egy nagyon világos útmutatás volt, egy nagyon zavaros és változó világban. Megerősítette azt a vélekedést, ami minket is összehoz, és ami minket is foglalkoztat, és ami arra utal, hogy a világban tektonikus változások történnek, tehát hirtelen átrendeződések, amik átrendezik az egész geopolitikai szerkezeteket. Egyre növekedő és egymással rakódó konfliktusokat és válságokat látunk kibontakozódni, régi szövetségek bomlanak föl, újak épülnek föl, és a világon új hatalmi központok épülnek. Mindeközben a hagyományos hatalmi struktúrák, az államok, a szövetségek mellett pedig a technológia, a technológiai vállalatoknak a hatalma is emelkedik, ezzel együtt a mesterséges intelligencia. Egy ilyen zavaros világban fogalmazta meg, és hívta föl a figyelmet arra az alapvető emberi vágyakozásra és várakozásra, hogy először is békét kell teremteni. A béke utáni vágyakozásnak az érzését osztotta és erősítette. De ezen túlmenően azzal kapcsolatban adott útmutatót egy ilyen világban, konfliktusoknak és kihívásoknak a sorával szembesülve, vajon mi a katolikus politikusoknak, törvényhozóknak a feladata. És amikor erről beszélt, akkor Hippói Szent Ágostonnak egy példázatát idézte föl, aki az emberi történelmet az isteni város és az emberi, vagy a földi város közötti kapcsolat és a dinamikának, az összefonódásának a tükrében értelmezi. Egy emberi városét, ahol a szeretetnek az uralkodó fajtája az önszeretet. Sokszor a hatalom, a pénz, a gazdagodás motiválja. És egy isteni városát, ahol az uralkodó szeretet forma az Isten és a felebarátnak a szeretete, és a szolidaritás, a jó szándék pedig az uralkodó vezető elfei. Amire fölhívott minket Leó pápa, az az volt, hogy a keresztény és azonban a katolikus politikusoknak, államférfiaknak feladata, hogy hidet teremtsen az isteni város és az emberi város között. Idézte a néhai szentatyát, Ferenc pápát, aki sok alkalommal beszélt a remény diplomáciájáról, és ezt a felhívást kitágította a remény politikájára és a reménynek a gazdaságára. Ezzel egyébként nagyon praktikus, gyakorlatias közelségbe hozva az embereknek a mindennapi életéhez és a biztonságához azt, ami a keresztény politikusnak egy hivatása. Végső soron arra is felhívott minket, hogy sose essünk abba a kísértésbe, hogy feladjuk a reményt. Mi higgyünk abban, hogy van remény a változásra, és hogy Krisztus kegyelme képes megvilágítani a jelen sok kihívással küszködő kort és világot és emberiséget.
Leó pápa beszédének visszatérő kifejezése volt, hogy bátorítalak benneteket. Föltűnt nekem ez a kifejezése, és minthogyha tényleg hiányozna, ez az én személyes véleményem, a bátorság sok keresztény politikus részéről, hogy bátrabban merjen fellépni. A kérdésem tehát úgy hangzik, hogy talán a bátorság hiányzik a keresztény politikusok részéről, hogy ezt a régi keresztény értékrendet képviseljék, amely közel 2000 éven át, mint egy fundamentumként szolgált keleten és nyugaton.
Igen. Több ponton utalt a beszédében erre a bátorságra, a teljes kifejtését viszont a hallgatóságra hagyja, úgyhogy ezen a ponton a válaszom az bevallottam néhány ponton spekulatív. Egyrészt lelkiismereti bátorságra szólított föl minket. Merjünk ellene mondani adott esetben a korszellemnek, hogyha az ütközik a bibliai tanítással, sőt, a lelkiismeret hangjának engedelmeskedve a lelkiismeret korlátozza a hatalmat és a hatalom gyakorlását. Amiről nem volt szó kimondottan, de gyakran a közéleti párbeszédben, meg a keresztény hitet valló politikusok között egy gyakori beszédtéma az, hogy vajon nyugati és sokszor már nem csak szekuláris, hanem szélsőségesen szekularista társadalmakban. Épp bírnak-e azzal a bátorsággal, hogy képviseljék a bibliai értékeket, akkor is, hogyha az egy veszőfutással jár utána, akkor is, hogyha az cenzúrával jár utána, vagy akkor is, hogyha az adott esetben politikai karriereket döntett romba. Ebben a katolikus politikusi hálózatban két olyan politikus, vagy volt politikus is ennek a közösségnek a tagja, akiket annak idején a bibliai értékek melletti kiállás miatt a tulajdon pártjuk zárt ki, és így a karrierjük is romba dőlt. Talán ez is abba a bátorság fogalomba tartozhat, amit Leo pápa ösztönöz, és amire ösztökél minket, hogy éppen akkor is, hogyha ez karriergyilkos lehet.
Leo pápa eleve feltételezi a természettörvényt, és ebből is érvelt, aztán hivatkozik a keresztény hagyományra is. Szólt a szabadságról is, és ez a szabadság indítson bennünket az igazság keresésére, kutatására, indítson az Isten imádására, és végül a családok békés nevelésére. Mit érthetett vajon ezen utóbbi családok békés nevelése? Azért ő Amerikából jött, és jól tudja, hogy mi az uralkodó központi hatása, ami a családokat éri ma egy nyugati kultúrkörben.
Ennyire a ideák és a politikai csataterekre illő mondatokat nem tett, és megint nem csinálok titkot, nem tagadom, hogy valamilyen módon spekulatíven igyekszem továbbvinni a gondolatát, de az támpontot ad, hogy hivatkozott a természet törvényekre, és hogyha körbenézzünk a nyugati társadalmakban, akkor talán nem járok messze az igazságtól, akkor, hogyha azt sejtem, hogy a Szentatya hivatkozott a természet törvényeknek az olyan kitételeire, mint a teremtésnek a rendje, mint a férfi és a nő fogalma, mint az élet fogalma, valamint a családnak a fogalma. Ugye azt látjuk, hogy a nyugati társadalmakban pontosan ezek azok a fogalmak, amik a leginkább támadás alatt állnak, és egy hamis szabadságkép alapján teszik ezt. A szabadságkép az valójában a szabadosságnak a képe, és egy újfajta identitásokhoz alkalmazkodva próbálják átírni a természet törvényeket, ezzel együtt pedig a bibliai tanítás és a bibliai értékeket. És amikor átírják ezt, és ez már egy politikai téma és egy politikai fogalomrendszer, akkor azt látjuk, hogy a politikai csatatereken nemhogy csak versenyeznek azokkal, akik a bibliai értékeket képviselik, például a férfi, a nő, a teremtés rendjének a ma fogalmában, hanem akik ellen mondanak, azokat megpróbálják szankcionálni. Most már nem csak cenzúrával, hanem a jognak az eszközeivel próbálják ezeket a hangokat elhallgattatni. Én nem tudom az bizonyossággal állítani, hogy Leo pápa egészen konkrétan erre utalt, de mind a bátorságra való ösztökélés, mind pedig a természet törvényekhez való ragaszkodás kapcsolatban tett mondatait én így értelmezem, és igyekszem magam is, és szerintem sok részvevő politikus társam is erőt tenni ebből a buzdításból.
Államtitkár úr, ön sokszor részt vett már ilyen találkozón Frascatiban a 16 éves története során. Mi a hozadéka a magyar részvevők számára, és mit tud a magyar keresztény politika nyújtani a többi részvevőnek?
Ezen a találkozón valóban a világ minden részéről érkeznek keresztény politikusok, vagy hogyha csak így tekintünk rájuk, akkor hívő keresztény emberek, és teljesen különböző tapasztalatokat hoznak és gazdagítják egymást. Itt vannak például olyan nyugati országokból katolikus politikusok, amelyek országokban a korszellem egy nevezzük így vók korszellem elnyomja a keresztény civilizációs alapot és a értékeket. Olyan politikusokkal találkozunk, akik szinte már egyfajta katakombába szorulnak vissza. Ők megerősítő példaként tekintenek Magyarországra, ahol a magyar embereknek a jóvoltából, és talán a magyar embereknek az akaratát is tükrözve, immáron 15 éve egy keresztény demokrata politikai erő kormányozza az országot, és a keresztény ember az gyarló, vívódó és tökéletlen, és a gyarlóság és a vívódás és a tökéletlenség talán a politikusokra még inkább igaz, mint bárki másra, hiszen a politikának nagyon sok a személyiséget is torzító hatása lehet az egyénre, de végső soron abban bízom, hogy okkal lehetek büszke arra, hogy a magyarországi intézkedések és a politikák azok táplálkoznak a bibliai értékekből. Ilyen például a magyar családpolitika, amelyik egyrészt anyagi, erkölcsi és minden támogatást megad a magyar családoknak, másrészt pedig védi a család fogalmát is.
Az Aszbej Trisztán államtitkárról készített interjúnkat hallották. Az interjú második részét hétfői adásunkban sugározunk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől. Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Népéneket tanulunk a mostani műsorban. A pap a segédkezőkkel az oltárhoz vonul, a hívek felállnak, felhangzik a kezdőének, amelynek az a célja, hogy megnyissa Isten népének találkozóját. Megteremtse az egybegyűltek lelki egységét, és az ünnep gondolatkörébe vonja őket. A kezdőénekek közül, a miseénekek sorából a Szent vagy Uram 230-as énekét tanuljuk, amely megtalálható az éneklőegyházban a 152-es szám alatt. Pál Amandát kérném, hogy olvassa fel a szöveget.
Szeretettel jönnek hozzád, atyánk, hívő gyermekid. Meghálálni kegyelmednek nagy jó téteményeit. Az oltár szent zsámolyához, buzgó szívünk imádást hoz. Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.
A Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjaival bemutatjuk most a dallamot. Hallottuk, hogy az első versszak szövege a hívő ember lelkületét fejezi ki, aki hálás szívvel jön a templomba, hogy a szentmise áldozatban részt vegyen, és egyúttal megköszönje Isten szeretetét, Isten adományait, ajándékait. Nézzük meg most énekünk zenei szerkezetét is. A klasszikus ihletés érezhető a darab sorszerkezetén és a második zenei sor végén történő modulációból is. A zenei sorszerkezet tudatosítása is segíti a dallam megjegyzését, memorizálását. Nézzük meg most az ének sorszerkezetét. Az első sort jelezzük A betűvel. A második zenei sor szintén A sor, azzal a különbséggel, hogy ennek a zárlata öt hanggal odébb a domináns hangnembe vezeti a dallamot. A5-tel jelöljük. A harmadik sor két kisebb egyforma egységből áll, vagy nevezhetjük esetleg külön harmadik-negyedik sornak is, és B betűkkel jelölhetjük. A zárósorban pedig visszatér az első dallam, de zárlata a tonikára, a C-dur hangnem első fokára irányítja a népének dallamának utolsó hangját.
Áldozatul hozzá néked, legtisztabb érzel mennyit.
A hozsannában a 230-as, az éneklő egyházban pedig a 152-es szám alatt találjuk tehát ezt az éneket. Énekeljük most már együtt, közösen.
Folytassuk most a tanulást a felajánlási verszakkal. Olvast fel ennek is a szövegét, Amanda.
Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat. Mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted, áldozattá váljunk. Szeretetben élve, s halva lássuk egykor arcodat.
Figyeljük jól meg, hallgassuk meg most dallammal is.
Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgál az oltáron, Uram, neked bemutat.
Felajánlási verszak szövege Krisztus örök áldozatát hangsúlyozza, de emberi kérést és vágyat is kifejez, mégpedig a keresztény embernek hivatását, hogy a mestert követve mi magunk is áldozattá váljunk. Ahogy Krisztus odaadta értünk az életét, és újra feláldozza minden szent misében, úgy mi is odaadjuk másokért, és feláldozzuk az életünket embertársaink szolgálatában. Tanulgassuk, ismételgessük újra a felajánlási verszakot.
Oh,
Bednarik Anasztázia orgonaművész segítségével énekeljük el most befejezésül mind a két versszakot. Köszönöm kedves hallgatóink figyelmét és együttműködését. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!
De hiányzott nagyon a fény. Álmodtam egy szót, mi csak is hozzám szól, mikor azt hittem, hogy minden véget ér. Ahogy a hajnal rám lehet, úgy egyre fényesebb, és egyre tisztább lett bennem az a szó. Súgta, hogy keres, ki a fényhez elvezet, aki anyám méhétől fogva rám szőtte az életet. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, ne tévedszem el a jó irány. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, ne járom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már lett belül, hogy ne tévedszem el a jó irány.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, 2025. augusztus 23-a végéhez értünk, köszönjük, hogy ma is minket választottak. Munkatársaim voltak a mai napon, a zenei szerkesztő Bartók Beáta volt, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is további tartalmas rádiózást kívánok. Néhány szót a folytatásról. Esti imával zárjuk ezt a napot és ezt az órát, majd éjféltől a himnos csendül fel. Ezután beszélő könyvek és szerzetesek félórája című műsorainkat hallhatják, egy óra után könyvek könyve és daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk, kettő után kevéhez, három óra után itt élünk című műsorunkat sugározzuk. 4 óra után a déli muzsika szól. Tartalmas időtöltést kívánok a velünk maradóknak, jó éjszakát, szép álmokat az aludni térőknek. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallották. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és legyetek új emberré, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Olvasom a Kolosszei levélben. Egyáltalán nincs előttünk az egész élet. Az egyetlen, ami számít, az egész örök élet, és az aggasztyánnak nincs ugyanannyi élete maga előtt, mint a bölcsőben lévő gyermeknek. Ha ugyan nem több, mert a bölcsőben lévő gyermek számára az örök életet, az egyetlent, ami számít, elfedi a földi élet álarca, mely előtte van. Át kell majd jutnia rajta. Át kell haladnia ezen az egész földi életen, mielőtt megérkezik, mielőtt eléri azt az életet, ami számít. Az aggastyánnak viszont már van lehetősége. Ő már bölcsen maga mögött hagyta ezt az életet, amely álarcával elfedte előle az örök életet. Most megszabadult. Maga mögé vetette azt, ami előtte volt. Világosan lát. Az élet és ő közötte nincsen többé semmi más. A világosság szélén van, sőt, magán a tengerparton. Ott van, az örök élet szélén. Az emberek nagy tettei nem azok, amelyek lármát csapnak és magukra kívánják terelni a figyelmet. Amit nagynak mondhatunk, az mind olyan csendesen megy végbe, mint a patak csörgedezése, a szellő enyhe fuvallata vagy a búza növekedése. A Szentlélek így tevékenykedik bennünk. Atyám, rád hagyatkozom, tégy velem tetszésed szerint. Bármit teszel is velem, köszönöm neked. Készen vagyok mindenre, mindent elfogadok. Föltéve, hogy akaratod teljesedik bennem, nem kívánok, Istenem, semmi mást. Lelkemet a kezedbe helyezem. Neked adom, Istenem, szívemnek egész szeretetével, mert szeretlek téged, és számomra a szeretetnek szükséglete, hogy adjam magam, hogy mérték nélkül a kezedbe helyezzem magam végtelen bizalommal, hisz te az én atyám vagy.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.